A karácsonyi történettől lapozzunk visszafelé, az Ószövetség felé, és Ézsaiás könyvéből olvassuk el a karácsony folytatását, illetve a karácsonyi történetnek a mindennapra való ígéreteit, amit már Ézsaiás Jézus születés előtt 500, vagy még több évvel megírt, megjövendőlt. Ézsaiás könyve 11. fejezetének olvasom az első 9 versét. Hallgassuk meg ülve. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtással jött gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik. A párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, kölykeik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A csecsemő a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek mérges kígyó üregébe dugja a kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja. Azt hiszem, hogy mindnyájan az első olvasásra is valami olyasmit éreztünk, hogy békesség, igazság lesz a földön. Mégis ennek ellenkezőjét tapasztaljuk, ha körülnézünk a kis világunkban is, meg a nagyobb világunkban is. De nekem, amikor készültem, eszembe jutott egy verssor, Ady Endrének egy versének a sora, amely úgy szól, hogy a messiás az én kis falumba boldogságot szokott hozni. Tehát valahogy ez a verssor Ady szerint, az ő érzései szerint azt jelzi, hogy az ő kis falujába nem volt békesség akkor sem, és ő mégis úgy emlékezett vissza a gyerekkori karácsonyokra, hogy akkor boldogság szállt arra a falun, ahol ő lakott akkoriban. Leírja a versében, hogy elkerült aztán a városba, és a városból is hazavágyott a faluba. A városnak a nyüzsgéséből szeretett volna otthon lenni, úgy, mint akkor gyerekkorában is. Megbékélni, megbékülni, elcsendesülni, legalább karácsonykor, ha már máskor nem is volt erre neki se lehetősége. Legalábbis a versében így fogalmazza. De Istennek vannak ígéretei, ezt értette meg a versíró is, amikor ezt mondta, hogy az én kis falomba a messiás boldogságot szokott hozni. Tehát amúgy bennünk emberekben nincs ott a boldogság, a békesség, de ő elhozza. És erről szólja ma az ige hirdetés, hogy hogyan lesz a miénk a béke, a boldogság, hogyan jön el ma is közénk a messiás, és hogyan adja meg a hétköznapokban is azt, amire szükségünk van. A proféta úgy kezdi az ő vigasztalását, ígéreteinek a felsorolását, a messiás jövetelét, hogy azt mondja, a törzsökről, a gyökérről hajt ki egy veszőszál és egy hajtás. Akkor elgondolkozhatunk azon, hiszen az igének mindig az eredeti szavai nagyon fontosak, az eredeti értelem, hogy miért mondja ezt. Hogy abban az időben, nem tudom mennyire ismerték még a nemesítés és a növény szaporításnak a tudományát, hanem gyakran úgy fiatalítottak, ifjítottak meg bizonyos előregedett növényeket, hogy visszavágták. Ez ma is így van, de ma már ennek ismerjük eredményesebb módját is. Ma már nemesítünk, oltunk, szemzünk, de itt a proféta még csak ezt említi, hogy szüksége volt A népnek, az akkor élő embereknek is arra, hogy valaki megújítsa, megfiatalítsa őket, hadd kérdezzem, meg érezzük ennek szükségességét, hogy az életünkben időről időre legyen egy megújulás, egy regenerálódás, ugye, modernebb szóval kifejez. Azt hiszem, hogy mindenki érzi. Talán a gyerekek még nem, a fiatalok, de mi már, akik nem vagyunk fiatalok vagy gyerekek, érezzük, hogy testi erőre szükségünk van, lelki erőre szükségünk van, mert hamar elfogy. De nem csak ezt jelenti, amit Ézsaiás mondott a Messiás jöveteléről, hanem azt is jelenti véleményem szerint, hogy az akkor élő embereknek is fel kellett ismerniük, és így nekünk is, hogy bizony életünkkel, rossz döntéseinkkel, bűneinkkel, ahogy tegnap előtti karácsonyi igében ezt hallottuk, hogy a bűneinket is Isten látta, és ezért is küldte Jézust. Tehát, hogy ezekkel is időnként számot vessünk. Ugye úrvacsora igénél szoktuk ünnepekkor, meg amikor úrvacsora van, olvasni azt a mondatot, hogy Pál így szól, vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy egyék ebből a pohárból. Vagy a régebbi fordítás azt mondja, próbálja meg azért az ember magát. Mindkettő azt jelenti, hogy amikor Istenhez közeledünk, akkor úgy közeledjünk, hogy előtte tartsunk egy önvizsgálatot, hogy vajon eddig úgy éltünk-e, ahogy ő akarja, és most az a szándékunk, hogy ha nem úgy éltünk, vagy volt egy-két jelenete életünknek, egy-két mozzanata, ami nem olyan volt, akkor most azért jövünk ide, hogy ehhez erőt kérjünk, és kegyelmet, és hogy így folytassuk az útunkat. Ezzel nem elriasztani akar akkor se Pál senkit, mert azt mondja, hogy vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és igyék ebből a pohárból. Hát nem az a megoldás, hogy nem kérek belőle akkor, mert túl nagy bűnös vagyok, hanem hogy megvizsgálom magam, és kérek erőt újra, hogy azokba a rossz hibás döntésekbe, bűnbe, és elrontott dolgaimba ne kelljen visszakerülnöm. Őszintén be kell vallanunk, ha valaki őszint, akkor velem egyetért abban, hogy utólag sokszor felismerjük azt, hogy bizony így volt, hogy Isten nélkül döntöttünk, cselekedtünk, és ezek bajba juttattak bennünket. Van olyan ember is, aki aztán később, amikor eljut az életében valóva, akkor visszatekint, és azt mondja, de jó volt, hálát adok Istennek, hogy megtartott. Saját életemből is tudom ezt, hogy amikor Isten nélkül éltem, és amikor vele kezdtem el élni, akkor visszatekintettem, és azt láttam, hogy bizony még azokban a rossz döntéseimben, azokban a bűnös szokásaimban, abban az életben, amit éltem, még ott is utólag tapasztalom azt, illetve felismerem azt, hogy még ott is nem hagyott el engem Isten, és ott is keresztül vezetett. Szentírás így fogalmazza ezt, hogy Isten elnézi a tudatlanság idejét, és azt parancsolja mindenkinek, hogy térjen meg. Tehát megtapasztalhatjuk ezt is, ha van bennünk önvizsgálat, ha van bennünk töredelem, régi magyar szó, vagy régies, ha van bennünk őszinte leltárkészítés, legalább egy ilyen ünnepem, hogy bizony, Isten talán azért parancsolt nekem ájt, vagy parancsol most, hogy elhozza és megmutassa nekem, hogy igen, Isai törzsökéről és hajtásáról és gyökereiből valami újat hoz Isten, és ő a Messiás. Ő rá van szükségem. Mit hoz ő? Azt mondja, az Úr lelke nyugszik rajta. Bölcsesség és értelem lelke, tanács és erő lelke. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz gyönyörűsége, nem látszat után ítél, nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz a dereka öve, csípőjének öve pedig a hűség. Olyan költői is, de olyan szép is, ahogy felsorolja. Igen, amikor Isten eljön ebbe a világba, akkor hozza ezeket az áldásokat. Először ő kapta, a messiás, az Úrtól. De ezért megbízhatunk benne. Ilyen urunk, ilyen megváltónk van, ilyen messiásunk van, aki az Úr lelkét hordozza, értelmes, erős, tanácsot tud adni. Az Úr ismerete van benne, de félelme is megvan benne. Gyönyörűsége neki az, hogy fél Istentől, vagy nem fél, talán nem így szoktuk fordítani, vagy magyarázni, hanem hogy fél olyat tenni, amivel az Urat megbántsa. Igazságos, segít, olyan szép, hogy ő ezt mind kapja. És ő ilyen. Ilyen megváltunk van nekünk. És ha ezt ő kapta, akkor így viszonyul hozzánk is. Van egy anekdóta, nem biztos, hogy igaz, hogy egy keleti bölcselő, egy keleti bölcs egyszer írt a türelemről, vagyis a szeretetről. De miközben írt az irodájában, vagy valahol, a felmosó takarítónő, aki felmosta a lépcsőt, csörömpölt a vödörrel. És ez az ember oda ment, és lelökte ezt a takarítónőt a lépcsőről. Hogy hagyja már abba ezt a takarítását, most akar éppen a békességről egy szép fejezetet írni, és a szeretetről. Ugye, kicsit mulatságos, látom, hogy mosolygunk, én is mosolyogtam, amikor ezt elolvastam, de van ilyen. Legutóbb is hallottam egy történetet, hogy valahol Erdélybe, az egyik templomba külföldiek érkeztek, és a lelkész beszélgetett velük, de a gyerekek már kíváncsiskodtak. Hát, hogy a gyerekek, azok kíváncsi népség, már felnőttek is azok, de a gyerekek még inkább. És a lelkész többször rászólt a gyerekekre, hogy gyerekek, várjatok már, hagyj beszéljek a külföldieket. De a gyerekek ugye gondolták, hogy esetleg valami kis édesség is van a hollandok tarisznyájában, vagy nem tudom, mit gondoltak, de már jöttek be a templomba is, és már ott nyaggatták a lelkészt, és egyszer csak már a lelkész nem bírta tovább, elszakadt a cérna, és rájuk kiáltott, hogy na most már takarodjatok innen! Kizavart őket a templomból. Elígy ki, takarodj! Hagyjatok békén! Na még mielőtt elítélnénk Schopenhauert, akiről az előbb mondtam ezt az anekdótát, vagy ezt a lelkészt, valljuk be, hogy van bennünk is ilyen. Talán hittanórán is valahol elhangzott, hogy türelmetlen pap elkiáltotta magát, hogy kusoljatok már, mert most akarok beszélni az Úr Jézus szeretetéről. Hogy ezek is ilyen ellentétes dolgok. És olyat is hallottam egyszer egy embertől, aki már most 60 éves, hogy még mindig érzi a arcán a lelkésznek, a kövér ujjainak a nyomát, ahogy pofon vágta egyszer, mert ő hittanóráról többen kimásztak az ablakon, de ő nem mászott ki, de hanem csak nézett utánuk, lehet, hogy örült ennek, vagy nevetett azon, hogy ezek a csibészek ellógnak a hittanról, de ő kapta a pofont, és azt mondja, még most is érzi, na most már 60 éves ez az ember, a kis zsíros ujjait a papnak, ahogy pofon vágta.
Várunk is volt olyan, hogy
igen, hogy ki? Na. Na hát itt egy hiteles tanú, bár egy tanú, de ez is elég nekünk, egy gyerek elmondja. Bizony, bizony, de ez nem csak a lelkészeket fenyegeti ez a veszély, hanem mindannyiunkat, de itt azt mondja a messiásról, Ézsaiás, hogy a messiásunk nem ilyen. A megváltunk bölcs, értelmes, tanácsot ad, és türelmes, igazságos, a nincstelenekkel is törődik, az ország szegényeivel is törődik. Igaz, hogy az is otthon, hogy megveri a földet a szájának botjával, de mégis ez azt üzeni nekünk, hogy nekünk ilyen Istenünk van, és ilyen messiás küldött el ebbe a világba, és küld majd el még egyszer, aki igazságos, méltányos. És akkor ez nekünk egy bátorító üzenet, hogy vegyünk tőle türelmet, bölcsességet, értelmet, mert azért jött, hogy így uralkodjon, és én azt gondolom, hogy azért jött, hogy nekünk ezeket átadja. Hiszen az Új Szövetség is erről beszél, hogy nem azért jött az Úr Jézus, hogy csak megmutassa Isten igazságosságát, hanem hogy visszafordítson bennünket az atyához, és mi is olyanok legyünk, mint ő. Pál apostol ezt így fogalmaz, hogy a Krisztus ábrázatára formálódunk át mindnyájan. Tehát egy hasonlóság lesz bennünk. Lehet, hogy valaki azt mondja, ebbe belefér az a pofon is, amit a pap adott a gyereknek, hiszen emberek vagyunk, csak hasonlóvá válunk Istenhez, de nem leszünk itt a földön Istenek, ez igaz. Nem lehetünk minden cselekedetünkben, szavunkban tökéletesek, de igyekeznünk kell erre, és nem szabad kevesebben megelégedni, és ezért jó, hogy ilyen példát ad nekünk az Úr is, ilyen kegyelmet. Ne elégedjünk meg kevesebbel. Rendszeres önvizsgálat legyen az életünkben. Vajon ilyenek vagyunk-e? Vajon elfogadjuk-e azt, amit hozott nekünk a Messiás? Vajon cserébe letesszük-e rossz szokásainkat? Átadjuk-e dolgaink irányítását az ő kezébe? Kérünk-e tőle, mondtam, bölcsességet, értelmet, tanácsot, félelmet, gyönyörűséget, vagy megmaradunk a magunk kis szűk világában, ahol ilyen dolgok nem teremnek meg a lelkünkben. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik. A Párd utca gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek. Hát erre szokták azt mondani, jogosan, ez lehetetlen. Ugye szokták mondani, hogy a természettudományos ismeretek már eljutottak bennünket oda, hogy tudjuk azt, hogy a ragadozó állat az ragadozó. Az nem békül meg a prédájával, mert ő abból él, ha ő megbékélne, akkor éhen halna. Én azt hiszem, hogy ezt tudta Ézsaiás is, hiszen akkor is volt már oroszlán, és volt már pártuc, hiszen ha nem lett volna, akkor ő nem tudta volna leírni ezeket a sorokat, és akkor is ragadozók voltak már ezek. Itt tehát egy olyan szép költői képek, szép igazságok állnak előttünk, amelyek éppen azt akarják bizonyítani, hogy a lehetetlen is lehetségessé válik. Ahogy ahol Isten ott van, ott semmi sem lehetetlen. Hogy aki hisz, az minden akadályt le tud győzni. Azt hiszem, ezek a gyönyörű szép képek ezt jelképezik. Ugye a gyermek terelgeti a vadállatokat. Oda megy és a viperajuknál játszadozik, még belegondolni is félelmetes. Talán ezért írta le Ézsaiás ezeket a sorokat, hogy amelyek számunkra félelmetes, ijesztő dolgok, és azt mondjuk, hogy na, ez soha nem lesz a világban másképp, csak így, és mindentől óvakodni kell, arra azt mondja Ézsaiás, nem. Messiás megjelenik akkor. Ezek a dolgok megoldódnak. Egyszer hallottam egy prédikációt arról, hogy a hívő embernek mindenkor bárány arcát kell mutatnia a világ számára, hiába van ott a Szentírásban egy látomás, amiben egy bizonyos látomásban valakinek egyik oldalon bika arca van, a másik oldalon sas arca van, a harmadik oldalon már nem is emlékszem, és a negyedik oldalra sem, de hogy ilyen félelmetes arcokat is mutathat az ember, de azt mondta ez az ige hirdető, de nekünk csak Jézus arcát szabad mutatni a világ felé. Nekünk csak báránynak kell lennünk, ami természetesen nem azt jelenti, hogy engedni kell, hogy mindenki kihasználjon bennünket, nem, hanem nekünk mindig a türelem, a szelídség, a szeretet, a megoldó akarat kell, hogy az arcunkra kiüljön, soha nem a gyűlölet, soha nem a keménység, soha nem a megáltalkodottság, soha nem az az engesztelhetetlenség, ami nagyon sok ember arcán ott van. Mi a bárányhoz akarunk hasonlítani. Tehát nem lehetetlen az, amire úgy gondolsz. Az a helyzet, amiben vagy, az a kibékíthetetlennek látszó ellentét, az a feloldhatatlan feszültség. És sorolhatnánk, mennyi minden van ott, amire azt mondjuk, hát ez már lehetetlen. Az lehetségessé válik. De még azt is tegyük hozzá, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek már nem válnak lehetségessé. Egyszer valaki kicsit gúnyosan azt mondta, hogy én majd akkor hinnék Istenbe, hogyha egy levágott embernek a lába kinőne. Ez butaság. Mert Ez nem hit. Ez egy buta, gonosz okoskodás, amiről ráadásul azt hitte, aki mondta, hogy okosság. Nem. Hát a világ nem változik meg olyan értelemben, ami megváltozhatatlan. Isten nem szól bele, nem avatkozik bele, de neked és nekem erőt ad arra, hogy ha lehet, megold azt a helyzetet, ami előtted áll, vagy ha nem tudod megoldani, mert Isten nem engedi meg, akkor pedig elviseld és elhordozd azt. Hagylakozzak befejezésül a új szövetséghez, a Filippi levélhez, amit azt hiszem, hogy nem is kellene föllapozni, mert gyakran halljuk a imádságot befejező áldásban. Igen, itt van. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat is Krisztus Jézusban. Először az imádságról van szó, hogy mindent kérhetünk, ne aggódjunk. És utána pedig azt mondja az apostol, Istennek békessége minden értelmet felülhalad és megőrzi. Ami azt gondolom azt jelenti, hogy ha valami nem úgy történik, ahogy imádkozunk, ha valamit Isten nem hallgat meg, ha az életünkben nem oldódik meg már valami, amit esetleg mi szeretnénk, akkor ott a második segítség Istentől, ami azt jelenti, hogy olyan békességet ad a szívünkbe, amely nem emberi értelem, hanem attól sokkal magasabb vagy nagyobb. Tehát amely segít még olyankor is elviselni a dolgokat, amikor mások azt mondják, hogy ezt már nem bírod ki, ezt már én nem bírnám ki, vagy ezt már nem lehet tovább tűrni, azt mondja az apostol, de Istennek békessége mindent felülhalad, az értelmet is, hogy azt gondoljuk, hogy az a logikus, hogy mások így tapasztalják, azt mondja az apostol, nem, Istennek békessége mindent meghalad, és azt tudja nekünk adni. Tehát, a messiás az én kis falumba boldogságot szokott hozni, így kezdtük, és megláttuk az igében, hogy igen, a messiás jön, közeledik, már itt is van, de ehhez nekünk önvizsgálatot kell tartani, és engedni kell, hogy azt, amit elrontottunk, amit eddig nélküle vittünk végbe, ahogyan nélküle éltünk azt az életet, letegyük, hogy ő tudja elhozni ezt a sok áldást. Ennek cserébe, amit mi letettünk, amit elkészített, engedjük, hogy ezek a segítségek, áldások az életünkben jelen legyenek. Kérjük imádságainkban ezeket, és kérjünk békességet is, hogy ami nem úgy történik teljesen, ahhoz erőt kaphassunk azok elviseléséhez. További áldott karácsonyt. Amen.